Sziasztok! Ez a Rozmarin Kunyhó podcast, ahol hétről hétre kibeszéljük a heti Rozmarin Kunyhó bábsorozat epizódokat. Állandó beszélgető partnerem Polányi Viktória tanácsadó szakpszichológus, én Trömböcki Napsugár vagyok, a sorozat írója és a Napraforgót játszó színész. A mai epizód kapcsán, ami az utolsó előtti, meghívott vendégünk pedig Rókus Falvi Lili, műsorvezető és édesanyja.
Sziasztok!
Sziasztok! Picit az epizódról, ugye a 11. rész igazából napraforgóról szól, de őt nagyon sokáig nem is látjuk, illetve hát a gubák egyáltalán nem látják, mert hogy mint a sorozat végén kiderül, a vadvirág család tagjai a szomorúságtól láthatatlanná válnak, különösen igaz az borongós, esős napokon, és hát ez egy kifejezetten borongós, nagyon viharos nap, ahol napraforgóra várva a gubák úgy döntenek, hogy ők végül is elkezdik a gubebuhera napot, és elkezdenek bunkit építeni, de közben elmegy az áram, és akkor így a félelemből fakadó kétségbeesés egy kicsit így napraforgó ellen fordul, aztán ezt megbánják, amikor rájönnek, hogy igazából ott volt, csak nem látták. Miről szól ez a rész? Miről szeretnétek beszélgetni?
Képzeljétek el, hogy bocsánat, hogy így egyből a közepébe vágok, de hogy erről pont az jutott eszembe, hogy nemrég új házba költöztünk, és körülbelül szerintem 2 hete lakhattunk, nem, 1 hónapja, amikor egy óriási vihar volt. Ott voltunk, én az akkor újszülött kicsi babánkkal, a nagyfiam, ő meg 3,5 éves volt, és elment az áram. És én teljes pánik, olyan szinten bepánikoltam, hogy egyből felhívtam anyukámat, hogy hova lehet majd akkor hozzájuk, mikor mehetünk, mit nem lesz akkor fűtés, és a gyerekek, szóval a saját félelmemet ráraktam egyből a gyerekekre, és a férjem, ő nálam mondjuk 100-szor lazább, tehát nekem ez a nagy szerencsém, ő meg csinált ebből az egészből egy óriási nagy mókát, és az összes mécsest kikereste otthonról, mindent szépen kivilágított, ő énekelt, csinált nagy bulit, és az egészből szerintem a Boldinak élete egyik legjobb emléke, meg élménye maradt, hogy egy ilyen helyzetből, ahol mondjuk anya így reagált rá, ami nem feltétlenül volt a legjobb, de nekem szerintem így a védelmi funkciók jutottak, ugye, akkora élménye lett a kicsinek, hogy azóta is emlegeti ezt a napot. Tehát, hogy milyen érdekes, nem, hogy ha én mondjuk nem ijedek meg, hogy a saját félelmeimet egyből a Boldira vetítettem, és azt mondtam, hogy de ez valami szörnyűség, és menekülni kell. és menjünk, közben az egészből lett egy nagy buli.
Én nagyon sok ilyen történetet hallok. Nálunk én vagyok a kevésbé laza, és szintén a párom az egyen lazább. Egyébként
anyák
most
sorsa.
Jó úton haladok a lazaság felé, de ő szokta mesélni, hogy a nevelt lányom pici korában áll a ház előtt, és azt mérlegeli, hogy mi az az utolsó pillanat, amikor a tócsából még ki lehet rángatni úgy a gyereket, hogy sem vese medence gyulladást, sem tüdőgyulladást nem kap, és föl lehet vinni. És amikor már pont eleget tudott ebben tobzódni, de még pont megátolt azt, hogy valami baj történjen. Ezek ilyen érdekes háthallások. Szerintem egyébként ahhoz, hogy valaki laza tudjon lenni kell, hogy legyen ott valaki, olyas valaki is, aki a racionális szempontokat végig
gondolja. Nekem nagy segítségemre van ebben a férjem.
Egyébként a gubáknál meg kell-e az, aki ezeket így nagyon, nagyon jól menedzseli. Itt a végén a feloldás is nála volt, tehát hogy ő gondolta végig azt, hogy akkor ezt napraforgó tulajdonképpen végighallgatta, és ő jutott el arra a konklúzióra, hogy ezzel kell valamit csinálni. Nekem egyébként az volt a gondolatébresztő, hogy vannak napok, amikor láthatatlanok vagyunk, és nem látják a problémáinkat.
Ami fantasztikus volt, és amit úgy örültem, mert ez kicsit egy ilyen önigazolás, hogy akkor jól csináljuk a gyerekeknél, hogy a végén azért azok nagyon fontos mondatok voltak, hogy igen, hogy lehetek szomorú, és nem kell mindig mosolyogni, és az a jó, ha ezeknek az érzéseknek az ember teret tud adni. Én ugyanezt szoktam mondani a Boldinak, ugye ő most 4,5 éves, és sokszor, tehát fiú, tehát sokszor dühös, és sokszor kiakad, de már csak arra is, amikor szépen megkérem, hogy menjen el fogat mosni. Igen, nem tudom, ez miért mumus a fiúknál, vagy nem, de lehet, hogy lányoknál is.
Lányoknál
ez
lányoknál is.
És szoktam neki mondani, hogy nyugodtan legyen dühös, nyilván kerettek között, tehát megvannak a határok, inkább mondj el, hogy mi az, ami dühít, és olyan érdekes, mert azért megszoktam magamat is, szoktam ilyenkor figyelni, hogyha így reagálok, mert éppen van annyi önuralma, meg türelmem, hogy szépen tudok reagálni ezekre a helyzetekre, nem pedig úgy, hogy én is dühös vagyok, és akkor összeveszünk, és már pedig menjél fogat mosni, és ne, ne, ne. Szokásos, akkor sokkal hamarabb csitul, és akkor sokszor el tudja mondani, hogy e mögött mi van. És ugyanez van a szomorúsággal is nálunk, mondjuk nagyon, most így kaparok így az emlékeim között, de hogy nem nagyon emlékszem, hogy ő úgy igazán szomorú lett volna bármikor, ugye itt napraforgónál azt láthattuk, hogy ő azért szomorú, mert hogy valami nagy döntést kell meghozni, tehát ezek már kicsit ilyen nagyosabb dolgok. De hogy általában azért a szomorúság valamiféle vesztességgel jár, vagy azzal szokott társulni, és szerencsére a Boldi életében még ilyen nem nagyon volt. Persze a maga szintjén azért neki is szoktak lenni szomorúbb pillanatai, de hogy mi is mindig azt mondjuk neki, és ezt fontosnak tartjuk mindenben, hogy beszélni, 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 tehát mindent nem tudjuk le azzal a beszélgetést, hogy milyen volt az Ovi jó pont, hanem akkor úgy próbálunk megbeszélgetni, és erre amúgy egész jó kis taktikáink vannak így szülőként, hogy minél többet meséljen, és nagyon szuperül meg tudnak nyílni ezek a gyerekek.
Én csak ámulok és bámulok egyébként, hogy itt az eszköztáratokat hallgatom. Én azért klienskörben ritkán találkozom ennyire feketeöves szülőkkel, mint a ti vagytok. Igen, de az egyébként egy valós dolog, hogyha meg tudja az ember egy-egy ilyen helyzetben őrizni a higgadtságát, meg úgy tud reagálni, ahogy saját magától elvárná, akkor egy ilyen jó kör indul el. Akkor én is jobb szülőnek érzem magam, és akkor következőnek már jobban meg tudom őrizni a higgadtságomat, mert hát a múltkor is sikerült, és akkor egészen csodálatos dolgok tudnak történni, meg egészen nehéz helyzetek egészen egyszerűvé tudnak válni. Ez egy nagyon jó trükk szerintem, nagyon jó, hogy ezt behoztad.
A másik meg, hogy sokat mesélünk neki, és nem feltétlenül csak könyvből, hanem sokszor mondunk neki fejből mesét, és olyan érdekes, hogy ezt megfigyeltük a férjemmel, és tök jó, hogy olyan apukája van, aki szintén jelen tud lenni az életében, tehát nem a este 8-kor hazaesik, és épp hogy magát össze tudja pakolni, hogy utána el tudjon menni lefeküdni apuka, hanem ott van, jelen van a gyerekek életében, hogy az esti órákban, amikor már megtörtént ez a kis lecsendesedés, ami azért viszonylag kitolódik, tehát még a fürdőkádban is megy az őrjöngés, és megy a nagy játék, hogy amikor az alvás előtti mondjuk fél órája van, akkor olyan, mintha megnyitottak volna nála egy csapot, és akkor jönnek a kérdések, amik amúgy egész nap foglalkoztatják, és olyan hálásak vagyunk, hogy ezekre van lehetőségünk, hogy megválaszoljuk neki, és mindig éjszaka szoktuk megbeszélni, hogy na, tőled mit kérdezett ma, és te mit válaszoltál, és akkor örülünk, amikor egyezik a válasz. De hogy sokszor mesélünk neki fejből, és akkor egy csomószor beszokta hozni ő is az őt ért élményeit, amik aznap történtek vele. És az olyan jó, hogy ezeket akkor ki tudja mondani, hogy mi is egy csomószor akkor jövünk rá, hogy fú, lehet, hogy őt ez nyomasztja, vagy ez történt vele az Oviban, vagy ilyen kérdések kavarognak most a fejében, és ez, hogy az a mesébe átültetett ilyen beszélgetés, az szerintem egy nagyon jó oldás nekik még alvás előtt.
Én is nagyon szeretem a meséket. Nálunk ez a családban volt így már ilyen pici korunktól, hogy a tesóknak sokszor én meséltem este, és akkor az nagyon hamar átalakult olyan meséké, hogy mindenki mond egy dolgot, és akkor egy ponton megállítom a mesét, és mondjátok, hogy mi történjen. Most így utólag visszagondolva, ez egészen logikus úton vezetett részvételi drámaórákhoz az életemben így 15 évvel később. Szóval, hogy a mesék is nagyon jók. Még az egyel korábbihoz jutott eszembe egy tök jó fogalmi páros hitás, ez a hogyan reagálok a gyereknek a szélsőséges érzelmére, vagy az akármilyen érzelmére igazából, hogy szülőként gondoljam végig azt, hogy ne reagáljak, hanem válaszoljak. Uh-huh. Ne az érzelmi motivációmból szakadjon ki belőlem valami, ahogy én megítélem az ő érzelmét, hanem először nyugodjak meg, és utána...
Ja, csak szörnyű
igen.
Nehéz.
Hát tehát, hogy nehéz, ugye nekem is van
a, igen, nekem is van a műsorom a családi kor, ahol ott ülnek mindig a pszichológusok, és elmondják a tútit, és mindig azt mondom, hogy tök jó, Erika, akkor ilyenkor gyere át! És előkaplak a zsebemből, mert hogy persze nem életszerű, tehát hogy én is tudom, hogy kéne csinálni nagyon sok esetben, és még talán eszembe is jut, de ezt szoktam mondani a férjemnek, amikor ő mondjuk belép egy olyan jelenetbe, hogy ne adj Isten, kicsit fölemeltem a hangomat.
Ez itt nem hogy, az, aminek látszik.
Igen, tehát hogy volt ennek előzménye, és lehet, hogy én is fáradtabb vagyok, és türelmetlenem, és ez már a 76. ilyen volt. És
a felnőtt is ember.
Igen. Akkor most
meséled a leveses történetet.
Akkor most nem a leveses, most azt a történetet fogom, és lerakom ide az asztalra én is, mint másik anyuka, ez pont a mai éjszakai történet. Este lefekszünk 9-kor, még társas játékoztunk, még egy másikat is. Ő nyert. Elkardoztam a fürdőkádig a polifomkarddal. Minden megtörtént úgy, ahogy kellett. Égve hagyja a villanyt, olvasgathat még az ágyában. Tehát, hogy csilli-villi, csodálatos este. Mi is nyugóra térünk felnőttek. És aztán 9:30, meg 9:45, meg 10:00 a gyermek még jön, megy, tesz, vesz, hol átmegyünk és kérjük szépen, hol hát egyre magasabb amplitúdóval próbáljuk elérni azt, hogy ez ne történjen tovább, mert aludni szeretnénk, ez így nem oké, én kedvesen, aztán a kedvesem kicsit kevésbé kedvesen, és így tovább. És akkor hajnali 3:30 felébredek arra, hogy a gyermek kicsattog WC-re, és amikor beszélget közben, és én úgy teszek, mintha nem ébredtem volna erre föl, akkor egyszer csak a WC-n azt mondja, hogy jaj! És innentől kezdve ehe megy vissza a szobájába, majd utána, amikor ezt sem használ, mert én még mindig alszom, akkor egy idő után a szobájában megfontoltan azt mondja, anya! Átmegyek, mint hogy nevemben szólítottak, tehát, hogy nyilván ilyenkor ezt be kell vállalni. Átmegyek, a szobában reflektorfény, tehát az összes lámpa ég, a gyermek a kanapén ül, és néz rám cukin, hogy most mi a helyzet. És akkor nyilván megkérdezem tőle, ebben az esetben én a pszichológus anyuka, és hogy mégis mi a búbánatos franc nyavajáért van kivilágítva hajnali 4:00 az egész szoba.
Szakembertől.
Mi a búbánat történik itt? Miben tudok segíteni? De nyilván ebben a hangnemben. És akkor egy ideig pörgetjük, nem tud válaszokat adni a kérdésekre, bezavarom az ágyába, nyilván nem vagyok nagyon vidám, de még nem kiabálok. Mi több egyáltalán nem kiabálok, és akkor egyszer csak azt mondja nekem ez a kis 6 éves rafinált, hogy anya, én félek tőled. És akkor ott állok szülőként, hogy tőlem, aki végigcsináltam ezt az egész hacacárét az összes felvonásával, nem emeltem fel a hangomat, tök rendes voltam, megnyerte a társasjátékot, polifonkarddal kardoztam be az ágyába, mi a bánatot tudok megcsinálni. És hogy szerintem ebben itt van az igazság, hogy nincs igazság ezen a földön, hogy nincs olyan, hogy és akkor nagyon jól csináltam, uh-huh. És egészen biztos, hogy mindent végigpipáltam, amit a pszichológus kollégák mondanak, írnak és tanítanak, és akkor jó lesz. Hanem hát mindent végigpipáltam, aztán a másik, mint egy rugalmas rendszer, egy másik ember így reagál rá valamit, és lehetséges, hogy azt, hogy tovább tupírozza az egészet. Neked is van határod, mindenkinek van határa, nekem is van. Nagyon nehéz megélni nekem is őket.
Én szoktam mondani a Boldinak, hogy szomorú vagyok, én szoktam neki mondani, hogy bocs, ezt elszúrtam, és bocsánatot tudok tőle kérni, és szerintem tök jó látni azt, hogy anya vagy apa nem az a kategória, aki mindig happy, és mindig azt csinálja, hogy őt kiszolgálják, és együtt játszunk, és ez alap, nyilván, de hogy lássa azt is, hogy nekem is vannak rossz napjaim. Én szoktam neki mondani, hogy figyelj, türelmetlen vagyok, jó? Úgyhogy most próbáljuk meg azt, hogy azért kicsit figyelj arra, hogy ne szórd szét, mert nem tudok ennyit pakolni után, nem akarok. És az meg a másik, hogy tök jó lenne, ha nem azzal telne a közösen eltöltött idő, hogy anya állandóan csak azt mondja, hogy nem, tudom, egy nap maximum 5-ször lehet mondani, hogy nem.
Én 20-at szoktam mondani.
Nagyon figyelek rá, hogy ne azt mondjam, hogy nem, hanem elmagyarázom, legugolok. Tehát, hogy keresem rá a megfelelő helyettesítő kifejezéseket, de van, amikor mondom, hogy nem, és egy perc alatt elpuffogtatok 5 nemet.
De hogy ez úgy hangzik el egyébként, ez a türelmetlen vagyok, hogy figyelj, most hazaérünk, éhes vagyok, amíg nem ettem, addig ne szólj hozzám, légy.
Én ezt csak azért nem mondom neki, mert a férjem állandóan ezt mondja nekem, figyelj, egyél már valamit. Tehát, hogy ezt nem akarom, hogy megtanulja, hogyha ez van, anya éhes, mert akkor elkezdő is etetni. Tehát, hogy felszoktam vállalni, hogy ez van, és akkor sokszor, most legutóbb azt mondta anya, amíg a Panka itthon van, már mondjuk Panka, mivel 1 éves általában otthon van, amikor én is, szóval, hogy így kéz a kézben, addig átvállalom, és én csinálok meg itthon minden pakolást. Na most én ezt nem kértem tőle, és ebből az lett, hogy nem ebédelt, tehát 3 órakor jutottunk el, hogy végre ebédel, mert annyi pakolni haló volt a lakásban. Úgyhogy nagyon érzékeny és nagyon empatikus gyereket sikerült nevelnünk, meg
veregetem a vállamat. Igen, ezt akartam, hogy ezt csináltátok, tehát, hogy ez, de szerintem ez így működik, így tud működni, és igen, van, hogy a felnőtt is eljut arra a pontra, ahova a napraforgó is eljutott, hogy akkor most off, itt a vége, nem tudok többet bírni, ennyi.
Igen, hát pont ez a rész, ez 2 céllal született meg. Az egyik az, hogy ne legyenek negatív és pozitív érzések, a negatívak, amik elől menekülni kell, és meg kell szüntetni, és a pozitívak, ami csak akkor vagy értékes és kerek, hogyha a pozitív érzések valamelyike van éppen benned. Ez volt az egyik motiváció. A másik pedig az, hogy de napraforgó, sose szomorú. De.
De anya sose szomorú, de apa sose szomorú.
Az, aki ott van, ő neki is van baja. Volt egy időszak, amikor a férjem nagyon, nagyon szomorú volt, meg nagyon maga alatt volt egy ilyen hosszabb ideig, és valahogy, amikor Ábel mindig nálunk volt, mert mi hétvégi szülők vagyunk, az apaságával való kapcsolódása, meg ezek így az Ábel jelenlétével felerősödtek. És ezért 3 vagy 4 alkalommal, amikor ott volt nálunk Ábel, apa mindig sírt egyszer, és mindig kiborult valamikor, és tökre nem tudott vele mit kezdeni, de minden alkalommal elmondtuk, hogy igen, ő is szomorú. És utána, amikor már megnyugodott, akkor beszéltünk róla, hogy szokott-e felnőtteket szomorúnak látni, vagy hogy erről így mit gondol, és milyen érzések vannak, és tök jó beszélgetéseket indított el. Meg így elkezdte ő is így megkérdezni, hogy ő hogy tud ebbe beszállni, nem akar odajönni megölelni, mert kicsit így fél tőle, hogy ez most így micsoda, de például így odahozza a plüssöket, és akkor ebből lett egy ilyen közös játékunk, a cuki buli, ami hogyha valaképpen az ágyban fetreng, és szomorú vagy motiválatlan, akkor az összes plüst oda gyűjti, és cukin oda bújik, és a plüssök másik oldalára, és akkor ez a cuki buli.
Ez nagyon jó, ezt bevezetjük. Nekem az jutott eszembe, hogy nagyon fontos ezeket az érzelmeket olyan módon is igen mutatni a gyerekeknek, hogy ő mihez tud kezdeni velük, hogy ő másnak az érzéseivel mihez tud kezdeni. Mihez tud kezdeni azzal, hogyha csak külső szemlélője egy érzésnek, egy helyzetnek, egy konfliktusnak, mi az, amiben be kell avatkozni, mi az, amiben nem. Nagyon jó volt az a pillanat számomra, amikor mondta a napraforgó, hogy hát azzal tudtok segíteni, hogy adtok egy kis levegőt, tehát nem mindig az a jó megoldás, hogyha rátérdelünk a másik mellkasára, és az arcába kiáltjuk, hogy mondd meg, mivel segítsek. Néha áttérbe húzódás tud lenni a legnagyobb segítség ezekben, de ezt olyan nehéz felnőttként is megérteni, meg megérezni, hogy mi az, amikor tenni kell, és mi az, amikor az a legjobb megoldás, hogyha nem teszek semmit, hogyha csak várok, hogyha csak jelen vagyok.
Ezért nagy segítség szerintem, ha beszélünk róla. Tehát én például van, hogy elmondom, hogy nekem most kell 10 perc. Nyilván nem, amikor egyedül vannak, vagy egyedül vagyok velük, de hogyha ott van a férjem, akkor föl szoktam menni, és akkor magamra zárom az ajtót, 10 perc. Mindenkinek jobb. Tehát nekem is jobb lesz egy idő után, nekik is jobb, mert nem zsizsgek ott a, hát persze nem, nincs negatív, meg pozitív, de akkor igen, szóval negatív érzelmeimmel, vagy érzéseimmel, de ha meg a másik nem mondja, azért az egy sokkal nehezebb feladat kiszedni belőle, hogy mit szeretnél, egyedül hagyjalak, nem? Tehát az már tényleg nagyon-nagyon jól kell ismerni a másikat. Nálunk a Boldinak van egy ilyen hullámzó mozdulata egy mesefilmből, ami mindig együtt röhögünk, és amikor először volt olyan, hogy én szomorú voltam, vagy dühösebb, vagy egy kicsit ilyen más állapotban voltam, mint amit ő megszokott, akkor odajött, és ezt a hullámzó mozdulatot, amit közösen mindig ezen röhögünk, akkor elkezdte csinálni, és hozzá van egy ilyen angol dal, ami azt jelenti, hogy on the way, és hát ő a maga angolságával, tehát on the way, és akkor ezt énekli, és csinálja ezt a hullámzó mozdulatot, ami hát annyira cuki és annyira vicces, hogy nyilván mindenem elszállt, tehát elkezdtem nevetni, és megöleltem, és cuki vagy, és azóta viszont mindig ezt csinálja, tehát amikor tudja, hogy ki fogja húzni a gyufát, és már eljut arra a pontra, akkor, de anya, on the way, és elkezd hullámozni, és akkor már próbálom neki finoman jelezni, hogy tök vicces vagy, de ez most nem az on the way pillanat, tehát nem hozhatod ezt mindig elő.
Annyira érdekes, hogy nálunk Máté, nyilván ő egy 3 évvel idősebb gyermek, ő ugyanezt beveti egyébként, van egy kedvenc dalunk, és ő teljesen magától csinálta ugyanígy, hogy amikor egyszer kijöttem a fodrásztól, és nem tetszett a hajam, és el voltam keseredve, akkor így elkezdte énekelni nekem, és hogy ő már érzékeli a különbséget a mérges meg a szomorú pillanatok között. Nálatok az van, hogy vannak a negatív érzések, meg igen, a pozitív érzések anyánál, és hogy aztán pár évvel később meg már tudja differenciálni, hogy ezt akkor kell bevetni, mikor anya igen, szomorú, igen, és nem akkor, amikor dühös, és ő akkor énekli nekem ezt a dalt, hát természetesen én is könnyekig hatódom mindig.
Mindig jön, és mondja, anya, felvidámítalak, ez a duma, ez a felvidámítalak, és örülök neki, mert segít a maga módján, de hát ez a legjobb nekem.
Még az jutott eszembe, ez, hogy a között is van különbség, amit szerintem utána már így lassan elkezdenek megérteni, hogy most én csinálok valamit, ami miatt mérges a másik, vagy neki amúgy baja van, és ezért valami külső ok miatt ő így viselkedik velem, és hogy ez egy tök fontos dolog megtanulni, és tényleg felnőttek között is, hát például a férjemnek nagyon nehezen megy, amikor azt mondom neki, hogy nem veled van bajom, csak Lici, hagyja, hogy ezt a feladatot megcsináljam, lehet, hogy 2 óra lesz, de amíg nem rakom le, addig nem tudok. Tényleg azt hiszem, hogy gyerekkorba kell elkezdeni azt, hogy vannak dolgok, amikor én nem ideálisan fordulok feléd, de nem te vagy az okozója.
szerintem ez olyan szempontból is fontos, és mert ezt egy korábbi ponton be akartam dobni, hogyha nem értjük a másik ember érzését, akkor könnyen magunkra húzzuk azt, tehát könnyen saját magunkban kezdjük el a hibát keresni. Én például életünk egy korábbi szakaszában nagyon sokszor nem jól reagáltam mondjuk arra, hogyha Máté valamit ügyetlenkedett, kiborított valamit, akkor arra eléggé ki tudtam borulni én is. Nem csak a vizet borította ki, hanem engem is. Azt is látom, hogy egy-egy ilyen esetnél, amikor most kiborít valamit, akkor még úgy nem tudja, hogy akkor mi fog történni, most hogy fogok reagálni rá, de a másik meg, hogy egy csomószor, hogyha én már úgy érkezek meg a közös helyzetbe, hogy feszült vagyok, akkor pont az ilyen helyzetek miatt, amiben még én és ingoványon járok, tehát még tegnap még nem úgy csináltam, ahogy szerettem volna, ma már egyszer sikerült, de ki tudja, mi lesz holnap. Szóval pont ezek miatt fontosnak tartom tájékoztatni, hogy én most miben vagyok. És nyilván ezt nem kell részletesen elmesélni, de én ilyen címszavakban mindig azt mondom, hogy szegény gyermek a besugárzott pszichológus anyukájával. Szóval, hogy én el szoktam mondani neki viszonylag konkrétan, hogy most attól vagyok feszült, hogy a munkahelyemen volt egy olyan, amiben nem tudom, mit csináljak, vagy most azért vagyok feszült, mert a Miklóssal összemorogtunk valamin.
Ez az őszintjükön, ez tök jó, hogy beavatod, mert ez is a bizalmi kapcsolatnak a része, tehát partner.
Meg én hát mi vagyunk együtt egy egység.
Igen. Mi is ugye együtt élünk négyen, és Panka most múlt egy éves. Nemrég, és hát én az elmúlt 8 hónapban nem aludtam. És mindig mondom neki, ő azt nem érzékeli, hogy én mit csinálok éjszaka, nyilván, mert hogy külön szobában alszik, de el szoktam neki mondani reggel, hogy figyelj, a szememmel nem látok ki. Tehát képzeld el, hogy a húgod egész éjjel ébren volt, és egész éjjel sétáltam vele, és nem aludtam, és gondold el, hogy ez milyen, és nagyon fáradt vagyok ma. Tehát ma van az, hogy minden hangosabb hangra úgy fogok reagálni valószínűleg, hogy az nem lesz jó, mert zavar, vagy ma kicsit türelmetlenebb leszek. Tehát, hogy előre szoktam néha neki kivetíteni ezeket, és akkor sokkal jobban odafigyelő is, és nyilván próbálom nem túltolni, hogy most akkor nagyon jó gyerek legyél, és semmi huncutságot ne csinálja. De hogy ezekre szerintem nagyon jó, hogyha ebbe a gyerekbe van avatva, mert ő is biztonságosabb.
Hát meg is tudja, hogyha igen, szóval hogyha ő csinál valamit, és arra rossz reakció érkezik, igen, akkor eszébe juthat az, hogy amúgy erre nem érkezne rossz reakció, akkor nem az van, hogy most én vagyok rossz, hanem hát hiszen elmondta.
Igen.
Meg így azt hiszem az érzelmi nevelésnek amúgy az az első lépése, nem, hogy mi a saját érzelmeinkkel tisztában legyünk annyira, hogy kommunikálni tudjuk, és akkor utána lehet ezt példamutatáson keresztül meg amúgy
de nem átadni. Hiszitek el, hogy ez mennyi helyen nincsen meg. Nagyon sok olyan családdal konzultálok, akik amikor mondom, hogy hát akkor mondja el, hogy mit él meg ebben a helyzetben. Én? A gyereknek? Tehát, hogy felnőttként nem merünk, nagyon sokan, én nem szeretnék több eszem első szemében fogalmazni, mert én merek, de hogy felnőttként nagyon sokan nem mernek ekkora betekintést adni a gyereknek a saját belső világukba, ennyire pucéran ott állni a gyerek előtt. Hogy attól elvették a tekintélyüket. Hogy elvesztik ezt
nem jár kéz a kézben, nem?
Persze, hogy nem. Sőt. De hogy elvesztik ezt a piedesztelt, amin állnak, ezt a
de
nagyon...
Nem fogják őket tisztelni a gyerekeik, onnantól kezdve már látják, gyengék, hogy anya fáradt.
Igen, nagyon sokan azt az erőt, amit képviselni szeretnének szülőként, azt nem a belső lelki nagyságból származtatják, hanem a kifelé szigorú, igen, merev, makulátlansággal produkált erővel azonosítják.
Márpedig... És hogyha valaki magára ismer, akkor tudja, hogy ez nem így van, és csak jobban fogják szeretni és tisztelni a gyerekek, hogyha emberi árnyalatokat mutat.
Ez egészen biztosan így
van. Hát
így
meg a gyerekek is tanulják. Tehát, hogy ők is ezt látják, hogy jó ezt felvállalni, és aztán nyilván az óvodában, vagy abban a közösségben, ahova bekerülnek, most ha ezt kicsit így átvetítjük, akkor ott is sokkal empatikusabbak lesznek akár a társaikkal szemben, szerintem.
Van egy ilyen érzelmi kerék, ami még nem próbáltam ki, csak láttam, hogy milyen, ami pont ezt segíti lefordítani. Társadalmi ilyen férfi szempontból csinált podcastben hallottam, hogy ott mondta egy srác, hogy ő ezt észrevette, nem tudom, 20-hány évesen, hogy nincsenek szavai az érzelmeinre. Konkrétan nem tudja az árnyalatait annak, hogy...
Hogyha megkérdezem egyébként bárkitől a rendelőben, gyerektől, felnőttől, kamasztól, hogy érzed magadat, akkor a jól meg a rosszul tengelyen kezdünk el mozogni, tehát hogy ez valid.
És hogy van egy ilyen érzelmi kerék, ami olyan, mint egy színkör, és a belső körökben kevesebb érzelem van, és utána egyre több, segít megtalálni a szavakat, hogy pontosan akkor jó, akkor mérges vagyok, annak milyen elégedetlen vagyok, kétségbeesett, tehetetlen, és akkor így tovább megy, és segíthet abban, nagyon nagy. Én még nem próbáltam ki, de biztatom ezt embereket.
Hát igen, és hogyha te ezzel tisztában vagy, de szerintem sok szülőnél ugye ott van a deficit, hogy nincs önismeret egyszerűen, és magunkról nem tudjuk, hogy milyen állapotban vagyunk.
Még nem is gondolkodunk róla, hanem with the flow megyünk azzal,
hát, és ez az érzelmi, tudod, hogy csak leordítod a gyerekedet, és ő meg azt fogja látni, hogy akkor dühös, és nem kap hozzá, mármint a szülő dühös, és nem kap hozzá magyarázatot. Holott, hogyha ezt elmagyarázod neki, vagy ő érti, és tudja azt, hogy ez azért van, mert anya most ilyen, ilyen és ilyen állapotban van, nem én okoztam. Ez, amit szoktam mondani a Boldinak, figyelj, nem rád vagyok dühös, és nem mondom neki soha azt, hogy te buta, nincsenek én kitöréseim, hanem elmondom, hogy arra vagyok dühös, amit csináltál, vagy azt tartom butaságnak, amit csináltál, de téged nagyon-nagyon szeretlek, és szeretném, ha megtanulnád, hogy, vagy hogy megértenéd, hogy.
Anya, tehát, én
hogy...
egy rossz gyerek vagyok, nem te egy jó gyerek vagy, csak amit csináltál, az marha rossz.
Igen, igen, igen. Ez nálunk általában napi szinten elhangzik. Bár minden az, hogy rossz gyerek vagy.
Világos. Szerintem tényleg az a fontos itt, hogy szülőként merjünk belenézni abba a tükörbe, hogy igen, én sem vagyok a topon, igen, nekem is vannak A napjaim, amik jók, meg B napjaim, amik nem annyira jók, tehát engem is visznek az életem hullámai. És nyilván az nem egy reális kép, hogy én a gyermekébren töltött idejében mindig kiegyensúlyozott, frissen vasalt, mosolygós és kreatív ötletekkel teli vagyok. De szerintem, hogyha ezt tudjuk úgy vinni, nekem, én például migrénes vagyok. Mm. És nálunk az egy standard kör, hogy figyelj, kisfiam, fáj a fejem. És akkor ebben benne van az, hogy kapcsolunk egy mesét, összebújunk az ágyban, de ha felébresztesz, akkor biztos, hogy szörnyet halok, tehát légy színe. És megvan annak a bevett stratégiája, hogy ha anya egy ilyen állapotban van, akkor arra hogy kell nekem reagálni.
Adsz a gyereket kezébe eszközöket, amikkel ő ilyen szituációban tud élni.
És például, amikor egy évvel ezelőtt covidos voltam, akkor simán ketten voltunk otthon egyébként, amikor beteg voltam, mert meg lehetett abban bízni, hogy a hűtő alsó polcán lévő ételekből kiszolgálja magát, hogyha én nem tudok lábra állni, hogy felhívja a páromat, akkor olyan másik háztartásunkban karanténozott éppen, hogy felhívja őt, hogyha gond van, tehát hogy lehet rá számítani, és ő pedig az én hatékonyságában valami elképesztő gyarapszik. Tehát ő azt érzi, hogy én tudom kezelni ezt a helyzetet. Nekem tudom, hogy itt mi a dolgom, mi a teendőm, tudom, hogy mivel tudom előrevinni vagy hátramozdítani. Mert van, hogy hátramozdítani akarják egyébként, de az már egy másik kör.
És az az igazság, hogy szerintem ez alapvetően mondjuk így, nem tudom, az én szüleim generációjának biztos, aztán ez így lecsorog még egy tök nehéz dolog, mert hogy nem arra lettek felvértezve, hogy egy ilyen ingerekkel teli világban az érzelmek között kell cikáznod, és úgy valamit kitalálni, meg így sokszor eszembe jut, hogy a mostani iskolás gyerekeknek a nagyon nagy százalék olyan munkákat fog csinálni, ami most még nem létezik. Hogy egyszerűen egyre fontosabb ezek az érzelmi értékek, és ezt nem lehet letagadni, nem elég, hogyha jól viselkedő és jól nevelt gyerekeket csinálunk, mert nem azzal fogjuk őket valóban felvértezni azokra a dolgokra, amikkel meg kell küzdeniük.
Én az egyel régebbi generációnál egyébként azt is látom egy ilyen helyzetnek, vagy egy ilyen status quo-nak, hogy az ő világukban még a sorok között is illet olvasni. Mit illik és hogyan illik, az sokkal előrébb volt annál, mint hogy mi a valós állapotom. És innentől kezdve, hogyha én azt mondom mondjuk az édesanyámnak, hogy rettentően csalódott és dühös vagyok, azt ő megszorozza kettővel, mert az ő világában ezt így kellett csinálni, hogyha valaki azt mondta, hogy hát ez nem esik annyira jól, akkor tudtuk, hogy örihari sosebari. Ez a generációk közötti kommunikációban is nagyon nehéz szerintem, hogy a mi generációnk sokkal valósághűbben és teljesen egy az egyben kommunikál érzésekről, míg az ő generációjuk sokszor nem így, hanem egyfajta szűrőn vagy szorzó tényezőn megfuttatva, ami nyilván okozhat félreértéseket, és akkor nézzük meg, hogy az egyel korábbi, meg az egyel későbbi generációt, hogyha összeeresztjük, és a 6 éves gyerek hangosan ordítva, mint hogyha éppen gyilkolnák, úgy adja elő azt a problémáját, amit egyébként a nagymama generációjában úgy mondták, hogy hát egy kicsit kellemetlen nekem most ez. Uh-huh. Ez okozhat nézőpontbeli különbségeket, nyilván ebben kell tudni hídnak lenni, megegyeztetni.
Érdekes, mert én általában előbb szoktam szólni, hogy most meg fogok sértődni, mint hogy megsértődni. Tehát, hogy én inkább olyan vagyok, hogy essünk neki, beszéljük ki, mondd el. Igen, még akkor is. De hogy pont nyáron volt ilyen beszélgetés apukámmal, és lehet, hogy egy kicsit megbántottam, de nekem végig az lebegett a szemem előtt, hogy én ezt azért szeretném neki őszintén elmondani, abszolút az én érzéseimről volt szó egy szituációval kapcsolatban, azért szeretném neki elmondani, mert baromira fontos ő nekem, és nagyon szeretném, hogyha a mi családjaink unokástúl, feleségestül, gyerekestül, mindenestül, így elég nagy létszámú családot teszünk ki, hogy szeretném, hogyha ez jól működne, és még sok-sok-sok közös élményünk lenne. És szerintem meg kell a konfliktusokat, meg kell beszélni, és ott abban a helyzetben rosszul esett neki, jó, nem a legjobban adtam elő talán, pedig átgondolta, nem, de igyekeztem, viszont miután nála ez így lecsorgott, és mondjuk eltelt egy 10-12 óra, tudtunk róla érdemben beszélgetni. És igen, ez lehet, hogy a generációs különbségek miatt, tehát, hogy ott van egy szakadék, de hogy én is azt nyomatom a gyerekeknél, hogy adjunk teret annak, lehet szomorú, én is lehetek szomorú, nemrégiben olyan hírt kaptam, nem avattam be a Boldit, mert egy tragikus haláleset, amihez neki semmi köze, mert nem ismerte az illetőt, az én életemben egy vesztesség, látta rajtam, hogy szomorú vagyok, elmondtam neki dióhéjban, a halálesetet nem említettem úgy, olyan formán, hogy mi történt, hogy szomorú vagyok, és tiszteletben tudta tartani, és nem ugrált utána a fejemen, és nem követelte, hogy én most bulizzak vele, és táncoljak vele, mondtam, hogy most egy kicsit anyának egyedül kell lennie, és hogy ott van most apa, és az ő fején lehet addig ugrálni. De hogy megértette, és még este kérdezgetett is róla, és elindítottunk egy nagyon jó és hasznos beszélgetést, azt gondolom. Szóval, hogy ezeket azért nem jó titkolni, mert később ez az ő javát fogja szolgálni szerintem, hogy egy gazdagabb ember lesz, így is, meg úgy is érzelmileg.
Nagyon köszönöm. Még lenne miről beszélgetni,
igen,
azt hiszem, de így is elég sok minden ajtót megnyitottunk, meg nyugodta lehet kis lépéseket tenni, meg időt hagyni dolgokra, ez jutott eszembe, a fél nap múlva tudtunk róla beszélgetni, hogy simán, lehet, hogy egy hét múlva.
Igen, adjuk szóval, meg a lehetőséget.
Tök mindegy, hogy mikor csak legyen. És nem mentünk ebbe az irányba, csak még ilyen utószóként hozzáfűzném, hogyha pszichológiai segítségre van szükség, vagy azt érezzük, hogy akár a gyerek akár nálunk, akár ilyen depresszióra való hajlam, vagy indokolatlan szomorúságban jelen, az nem az a szint, amit nekünk önképzéssel kell feltétlenül nagyon okosan megoldanunk. A kék vonal gyermekkrízis alapítványnak az akármikor éjjel-nappal hívható segélyvonalát szeretném most itt betoldani, mint egy ilyen hasznos szám. Előhívó szám minden nélkül hívható, ez a 116-111-es szám, akár gyerekek is, hogyha épp azt érzik, hogy nincs olyan ember, akivel megbeszéljék a dolgokat, nincs olyan felnőtt, a kék vonal oldalán is amúgy nagyon jó anyagokat lehet így gyermeklélek vonalon találni, és jövő héten újra találkozunk karácsonykor az utolsó epizód kapcsán. Köszi!